Köszöntelek titeket a Kulturális Extázis műsorán, én Mosolygó Miklós vagyok, és továbbra is radar alatt repülő csodákról mesélek nektek. Kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is, ahol további vizuális hozzávalókkal egészítem ki az elhangzottakat. Ez a mai 53. adásunk már, és egy találós kérdéssel kezdeném a műsort. Mi a közös ebben a dalban? Meg ebben? Valamint egy kiviszínű koktélruhát viselő nőben, és a pálmafás tapétában egy lakótelepi lakásfürdő szobájában. Adok egy kis időt gondolkodni. Lejárt az idő. Igen, azok gondolkodtak jól, akik a 80-as éveket választották, mint hívószót. Bizony. A Kulturális Extázis jelenleg a 80-as évek igézetében él, láthatatlan kezek terelik olyan témákra a szerkesztő szemét, amiben közös ez az évtized. A mai adásban arról a kultfilmről fogok beszélni, ami talán a leginkább összefoglalja a 80-as éveket, és szinte topzódik azokban a stílus jegyekben, amikről ez az évtized jut az eszünkbe. Ezt a filmet lehet gangsterfilmként, fejlődés, vagy még inkább visszafejlődés regényként is értelmezni. A magasra emelkedett, majd lebukott angyal meséjének tekinteni, de minket és sokakat másokat is talán a popkultúrában elfoglalt helye érdekel a legjobban. A mai epizód Brian De Palma Sebb helyes arcú című klasszikusáról fog szólni. Ez itt a Kulturális Extázis. Szórakoztató elmélkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, régóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Miért a kokain? Megvannak kokain. Most lehet sokan meglepődtök, de nem más, mint Kosztolányi Dezső vetette papírra ezt a rövid kétsorost. Ezek szerint már a század elején is megvoltak az okai az intenzív kokain használatnak, de ez még dedós bolondozás volt ahhoz képest, ami a 80-as években zajlott az Egyesült Államokban. Ebben az időszakban ugyanis évi 60 és 70 milliárd dollár közé volt tehető a forgalom, amit az államokban eladott kokain generált. Naponta 5000 új szerhasználót becsültek a szakértők, 100 milliárd dollárban mérték a droghasználat miatti termeléskiesésből eredő károkat, és akkor még nem beszéltünk a tinédzserkori drogfüggőségről, prostitúcióról és az egyéb szociális problémák okozta károkról. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Amerika a 80-as években egy emberként szokott rá a kokainra, az olyan pénzcsináló központok pedig, mint a Wall Street vagy Hollywood pedig egyenesen kokainon éltek, jobban volt rá szükségük, mint az ételre vagy az ivóvízre. De meg kell hagyni, a kokain jól is állt nekik, felpezsdítő hatású ego drog, ugye? Aminek segítségével korlátlannak tetsző túlórába kezdtek, amit aztán prostikkal és még több kokainnal öblíthettek le. Ez a hatalmas kereslet a szegényebb sorsú dél-amerikai országok elégítették ki, közülük is kiemelkedik Kolumbia, gondolom Pablo Escobar neve és az elkuricált vízillóvai minden hallgatónak mondanak valamit. Alacsonyan szálló repülőgépekkel, hajók gyomrában, tenger alatt járókon csempészték be a fehér port az USA-ba, hogy folytatódhasson a féktelen fogyasztás. Azért mesélem el mindezt, mert Tony Montana, Sebb helyes arcú, a filmünk főhőse a kokainból emelkedett a floridai alvilág csúcsára, és tényszerűen az is okozta a vesztét, ahogy ez lenni szokott. A film egyébként egy azonos című 1932-es filmnek a loosely based remake-je, tehát egy olyan remake-je, ami ugye laza szálakon kötődik az eredetihez, és ez nem jelenti pontosan emiatt azt, hogy szolgáljan követte volna az eredeti nyersanyag által diktált történetet. Cindy Lumé kezdett el eredetileg foglalkozni az anyaggal, és neki támadt az a zseniális ötlete, hogy az eredeti nyersanyagban, az Al Capone sztoriba vigyenek bele egy aktuális csavart, a Marielitókat. Kik azok, gondolom, felmerül bennetek a kérdés. Na most egy kis történelmi áttekintést kell eszközölnöm, ami hát gondolom megszokott már itt a podcast hallgatói számára. 1980-ban Fidel Castro ugyanis megnyitott egy kikötőt a kommunista Kubában, a Mariel öbölben. Ez az öböl 40 mérföldre található Havannától, ahonnan kiengedett 125 000 politikai menekültet az Egyesült Államok felé. kívesz innen ugye csak 109 km, így a menekültetek jó esélyük volt, hogy sikeresen partot érjenek a lehetőségek hazájában. Sokan persze így is odavesztek a tengeren, de sikeres partaszállók is akadtak. A csapda, a catch az volt a történetben, hogy állítólag sok büntetett előéletű börtönből frissen szabadult, vagy elmegyógyintézeti ápolt is a csónakokon utazott. Fidel így akart megszabadulni a társadalma söpredékétől, vagy a politikai ellenzék egy részétől, ezt ma már nem lehet tudni. Tony Montana, a sebbhelyes arcú, is egy ilyen Mari Elito volt, aki a Floridában megérkezve Manny barátjával először a menekültáborban kosarazgatott, majd később melót kapnak egy kubai kifőzdében, de nem is Tony Montanáról beszélnénk, ha nem akarna gyorsan tovább lépni, és egyre feljebb és feljebb emelkedni a ranglétrán. Egy simának ígérkező kokain bizniszért gyorsan ott is hagyják a vendéglátást, amiből aztán villám gyorsan a láncfűrészes vérfürdő és hullahegyek kerekednek egy kolumbiai bandával, de hát ugye az sejtető volt már így a trailer alapján, hogy nem a farm, ahol élünkre váltottunk egyet a Hualmarkon. Tony Montana szerepében természetesen a nagy Al Pacino, aki ekkor már túl volt a keresztapa első részén és a kánikulai délutánon is, tehát a rendezők tisztában voltak a karizmájával és a színészi képességeivel. Marty Bergman, producer, eleve őt akarta a szerepre, és nem hibázott. Említettem, hogy a projekt Sidney Lumet-vel indult, de amikor Oliver Stone az ekkor még csak feltörekvő ifjú titán megírta a forgatókönyvet, Lumet-nek elment a kedve az egésztől, és a helyére ugrott be Brian De Palma, a hivatalos felállás pedig így vált teljessé. Az epizód szerepekben a fiatal Michelle Pfeiffert, mint Elvirát láthatjuk, ő a szőke Bombshell, a vágytárgya, valamint Tony Huga, Ginát, Elizabeth, Mary Elizabeth Mastrantonio játsza, akkor ott van Manny, a hűséges barát Stephen Bauer megformálásában, Robert Lodge, mint Góri, és F. Murray Abraham, mint Omar vonulnak fel. Egyébként F. Murray Abrahamre mindenki emlékezhet, aki látta az Amadeus című filmet, ott ugyanis, mint Salieri-t alakította a színész. És hát a történet egy hagyományos felemelkedés történet, aki kardot ránt, vagy itt ugye stészerűen mondhatjuk kokaint, az ugye azáltal vészel. Egy nagyon egyszerű, nagyon durva és nagyon hányatatott sorsú embernek a pokoljárása végül is. A hatalom, a pénz és az erőszak útján, lépcsőfokai fel, egyenesen a pusztulásba. Nem akarok spoilerezni, mert bár tudom, hogy régóta volt már a premier, de aki még nem látta, annak esetleg szeretném meghagyni az élményt. És egyébként nem is a történetről szeretnék beszélni elsősorban, hanem arra a nagyon furcsa popkulturális hatásra, ami egészen mélyen beszivárgott az amerikai pszichébe, illetőleg illetve világszinten is, és egyes szubkultúrákban pedig egészen kitüntetett helyen szerepel. Például érdekes módon az amerikai hip-hop kultúrában, rap szubkultúrájában és az afroamerikaiak körében valami egészen izgalmas helyet harcolt ki magának. Például egyik interjúban Sean Combs, művész nevén Puff Daddy vallotta be, hogy gyakorlatilag rongyosra nézte annó a VHS-t, és kívülről tudja az összes mondatát Tony Montanának. Olyan volt ez számára, mint egyfajta ilyen szeminárium az életről, a hatalomról, a barátságról, az üzletről és a szerelemről. De nagyon sok egyéb helyen is megjelennek ezek a hatásai. Hogy más nem mondjak, például a 2000-es éveknek a felkapott punk rock zenekara, a Blink-182, az azért kapta a 182-es nevet, vagy hát ugye a Blink 182, mert megszámolták, hogy Tony Montana 182-szer mondja a fuck szót ki a filmben, és hát gondolták, hogy ez milyen jó ötlet lesz. Rengeteg helyen, rengeteg tinédzser szobában bukkan fel a Tony Montana alakja, a film posztere, a dalok, amik tökéletesen megtestesítik a 80-as évek füllett diszkó hangulatát, de hogy más nem mondjak, mi már az a generáció vagyunk, aki számára szerintem a hölgyek számára is ismerős a GTA sorozat, mint videójáték sorozat, minden idők egyik legsikeresebb gangster szimulátora, mondjam ilyen egyszerűen. És ebben is kiemelten sikeres volt a GTA Vice City, ami lényegében egy hatalmas digitális omázs a Scarface film előtt. Például van egy jelenet, amiben a Miami, ugye az elképzelt Miami Beach-i villában a Versetti Estate, ugye Versetti, az ugye a Vercetti lenne, csak ugye az amerikaiak nem bírnak egy nyelvnél többet megtanulni. Szóval ez a villa, ez egy az egyben a Tony Montana cigánybarok villájának a leképezése. Minden szempontból. Tehát a freskók is, amik egyébként a Pompeiben feltelt Via Dei Misteri-nek a pontos másai, az arany kandelláberek, a szökőkút, ami a kétágú vagy a kétszárnyú lépcsősor közepén helyezkedik el, és amelyben egy forgó glóbuszra van írva kék neonfénnyel, hogy the world is yours, mert ez egy utalás arra a léghajóra, amit egyszer Tony a filmben látott elhaladni az öböl felett, és ezt mint egy magára érezve kötelező ilyen mottónak tekintette. Szóval ezek mind-mind benne vannak, és lépten nyomon lehet találkozni ezekkel a kis finom utalásokkal a filmre, de hát persze számos jelenete vált mémé, például amikor utaznak hazafele a főnöktől, Robert Lodzsától, Tony és a barátja Manny, és akkor megkérdezi Manny tőle, hogy honnan tudja, hogy szerelmes bele a Michelle Pfeiffer, és ő mondja, hogy the ice chica, they never lie. Zseniálisan magáévá tette a szerepet Al Pacino, ahogy ilyen nagyon brutálisan, nagyon egyszerűen, nagyon gyér szókincsel fogalmaz, és mégis mindig fején találja a szöget, és akkor, ha már kifutna a szavakból, akkor beszél helyette a kis barátja, ugye ez a say hello to my little friend, és egy ilyen kurva nagy rakétavetővel kirobbantja az ellenséges kolumbiaiakat a portája elől. Szóval nagyon izgalmas az a karakter, hogy nagyon kevés, nagyon szegényes szöveg környezetben is nagyon sokszínűen tudja megmutatni azt a szerepet, hogy valaki eljön egy kubai menekültként, valószínűleg piti bűnöző volt, és hogyan ragadja meg azt a lehetőséget, amit az új világ, a lehetőségek hazája ad számára, és hogyan konfrontálódik a családjával, akik egyébként szintén kubai menekültek, de a tisztességes utat választották, és a lassú, de biztos gyarapodást, és hogyan tesz fel mindent egy lapra Tony Montana, és hogyan veszít el majd mindent, a pénzt, a hatalmat, a családját, az emberségét, tényleg mindent. Nagyon, nagyon izgalmas ez az út, és ettől válik ez a film egyébként sokkal többé, mint egy nagyon erőszakos gangster mozi, aminek egyébként a korabeli sajtó, aminek bélyegezte. Egyébként ez egy 1983-as film, és nagyon lehúzták a kritikusok. Illetve a floridai Little Havana, ugye, a Miami-ban lévő Little Havana, ahol a korábbi kubai emigránsok éltek, ők külön kikérték maguknak, hogy rossz fényben tüntetik fel őket ezzel a filmmel, mintha ők csak bűnözők, és mindenfajta élősködő népség lennének. Nyilván minden ilyen filmnek vannak ilyesfajta negatív hatásai, vagy lehetnek. Olyannyira így volt, hogy csak egy rövidebb ideig tudtak Floridában forgatni, ugye Miami Beach-en, utána át kellett tenniük a székhelyüket Los Angelesbe, mert annyira ellenségessé vált a légkör. Hát nem véletlen, amikor ilyen mondatok hagyják el a Ars Poetica-szerűen a Tony Montana száját, hogy the whole city is like a big pussy waiting to be fucked. Szóval ő nem bonyolította túl, ő egy ilyen célra törő fiú volt, Antonio Montana, és hát persze kérdéses, hogy valójában nem ő az egyetlen őszinte karakter a filmben, és az egyébként selymes modorú kokainbárok, mint például Sosa, ahogy mondja Sosa, aki egy amazóniai dzsungelben, egy elképesztő villában él, és egy hadsereg veszik körül, és körülbelül olyan joviális kinézete van, mint Dohai Attila operett csillagnak. Csak hát ő nem az agári strandon van, vagy az agárdi Velencei tó partján van villája, hanem mondom bent a sűrűben, ahol sem a kolumbiai kormány, sem a CIA nem tudja fülön csípni. Szóval ez a világ, amely nyilván tele van árulással, tele van erőszakkal, és tele van mindenfajta hétköznapi erkölcsi értéknek a lábbal tiprásával, azért mégis sokáig Tony Montana tűnik az egyedüli tiszta embernek, illetve a barátja Manny, aki akármennyire is ő is megszédül a pénztől és a nőktől és a buliktól, azért végig egy pozitív irányban marad, míg a barátja és főnöke Tony az erről letér és végül elbukik. De ugye arról beszéltünk, hogy a popkultúra és a 80-as évek egészen tankönyvbe illő azok a ruhák, például a mélyen kivágott ingek, szőrös mellkasok, aranyláncok, fagyi színű, meg neonszínű öltönyök, kabriók, a csajok szét hajlakozott hajkoronája, nem véletlenül, hogy talán ekkoriban volt a legnagyobb kiterjedésű az ózonjuk a Földön, mert szénné fújták a csajok a mindenféle bozontjukra ezt a kis szépészeti kiegészítőt. A zenék, például az I'm Hot Tonight, vagy a She's on Fire, vagy ahogy hallottátok, a Pushing to the Limit, ami ugye itt az intróban is elhangzott. Illetőleg hát bár ebben a filmben nem szerepel, de a Vice City-ben igen, a másik nagy korabeli ikonikus filmnek, vagy hát ugye sorozatnak az, a Miami Vice intrója a Jack Hammernek, a Crack It's Team, az is tökéletesen megfogalmazza ezt a pálmafáktól susogó, elegáns öltönyökben és kabriókban suhanó gangstereknek a világát. Valószínűleg már soha nem fog visszatérni, szerencsére, de időről időre szeretik mind a filmesek, mind a regényírók, vagy a képzőművészek felidézni ezt a nagyon izgalmas és egyedi látványvilággal rendelkező korszakot. Hát például a Well Hello is, ugye, illetőleg nem fog eszembe jutni most az a zenekar, aki a Driver című filmnek az egyik fő címdalát készítette, de ugyanez a szinti popos megoldás, ugyanez a neon fényben úszó dekadens világ ugyanúgy megjelenik benne, és ez mindig is nagyon vonzó és szexi lesz az emberek számára. Szóval mindenkinek ajánlom a Scarface-t megtekintésre. A Netflixen is elérhető, de hát nyilván ti eléggé okosak és ügyesek vagytok, hogy megtaláljátok más formában is. Jövő héten nem lesz adás, legközelebb szeptemberben találkozunk, mert el fogok utazni, illetőleg ez így nem egész pontos, de egy belső utazást fogok tenni, de mindenképpen elmegyek pihenni, egy kicsit feltöltődni, és utána ősszel folytatódik a műsor új ötletekkel és új témákkal. Addig is még egyszer elmondom, hogy kövessetek be minket Instagramon és Facebookon is. Vigyázzatok magatokra. Ciao, sziasztok!